28. A halálos ütközést követő csöndben tucatnyi narancs ugrált és gurult az utca porában, fürgén és ígéretesen, mint egy összetört élet legértékesebb maradéka. Charlie Ross és Nyegle Juppi haverjai az Oregoni Portland kereskedelmi banknál új rangsorolási rendszer dolgoztak ki a nők értékelésére. A rangsor a szokásos fordítottja volt, az a hölgy, akit egyesre értékeltek, jól látta a minőségvizsgálatot. A tízes szörnyen utálatosnak számított. Ross épp a havi érték megőrző számla értékelésével bíbelődött, és mellékesen fél szemét rajta tartotta az érték megőrző pultján, míg a kollégája ebédelni ment, amikor egy hatos lépett a pulthoz. Nem valami jó hír. Még szánalomból is csak akkor bújt volna vele ágyba, ha előbb letakarja a fejét. Ez futott át Ross gyűszűnyi agyán, miközben feltornázta magát az asztaltól, és hájas ülepét a pulthoz vonszolta. Az apró nőszemélynek fekete haja és olajbarna bőre volt, szája sarkában az orra mellett jelentős méretű, majdnem fekete anyajegy égtelenkedett. Túlméretezett napszemüveget viselt, olyat, amely erős fény hatására elsötétül, de zárt térben is kis és sárgás árnyalatot ad a szemnek. A nő átadta neki a kulcsot, ő átvette, kikereste a kartotékját és a pulthoz vitte, hogy aláírhassa. A nő azonban már nem figyelt rá. A bank előterében felfüggesztett tévéképernyőre merett, ahol a várakozókat szórakoztatták, amíg feleségeik vagy barátjaik az ügyeiket intézték. A tévé a CNN hírműsorát fogta, ahol éppen egy vérvörös jaguár roncsait mutatták, amely félig átment a betonfalon.
Hölgyem? Szólította meg Ross. Segíthetek, hölgyem?
A nő nyilvánvalóan meg sem hallotta, közelebb sodródott a tévéhez, tátott szájjal nézte és hallgatta.
Tegnap este történt,
készségeskedett Ross. Már vagy egy tucatszor látta a halálos szaltót. A Ruth kiskacsa megvárta a következő hírt, amely egy mesterséges légzésben részesített kutyáról szólt, aztán ismét felé fordult. Ross átjavította az értékelést 6-osról 4-esre. A nőnek remek segge volt, akár egy tornászlánynak. Kábultnak tűnt.
Remélem, nem egy ismerőse ült a volánnál, mondta Ross.
Nem, nem. Csak szeretném, ha nem mutogatnának ennyi erőszakot a tévében, mondta Rinker. Aláírta a kartotékot, és a pulton keresztül oda csúsztatta Rossznak. Az ügyintéző felfigyelt rá, hogy remeg a keze, és remélte, nem valami különös, ismeretlen betegségben szenved. Lukaszt összefoltozták a baleseti sebészeten, aztán hazaküldték. Az első segély meglehetősen kellemetlen volt. Egy golyó áthatolt a nyaka bőrén, és olyan vágást hagyott maga után, amelyet össze kellett varni. A lövedék egy szilánkja a jobb füle mögött átszúrta a fejbőrét, de nem hatolt át a csonton. A szilánkot csipesszel távolították el, és a sebet két öltéssel varták össze. Pont mint a Fafej nevű fickó, örvendezett Cheryl. Amikor az orvos közölte vele, hogy Lukasz sérülései nem súlyosak, rögtön jobb kedvre derült. A másik szilánkot Lukasz csípőjéből távolították el, és ez különös jó kedvre derítette Cherylt. Segbe lőttek, mondta.
Csípőn?
Nekem inkább terjedelmes ülepnek tűnik, mondta Cheryl. A csípőt följebb van, és oldalt. További szilánkokat szedegettek ki az oldalából és a lábából. A vesetájék fölött az orvosnak kisebb vágást kellett ejtenie, hogy eltávolítson egy apró darabot. A lábán felszíni sérülések voltak ugyan, de elég komisszak. Hármat is össze kellett varni. Amikor az orvos mindezzel elkészült, ellátta egy doboz fájdalom csillapítóval és néhány tanáccsal, miszerint ne kosárlabdázzon a hétvégén.
Ez minden? Morgolodott. Hogy ne kosarazzak?
Nos, ezen kívül engedje meg, hogy kifejezzem legmélyebb részvétemet, válaszolt az orvos. Lukasz feltápászkodott a vizsgáló asztalról, felvette a nadrágját és az ajtóhoz totyogott.
Tudod, mi fáj a legjobban? Kérdezte Cherylt. A tigris ugrása a lakásában.
Majdnem lepuffantott, és én rettenetesen beütöttem a könyökömet és a bordámat.
Legalább egy hétig mozgásképtelen leszek.
Még mindig jobb, mint a másik lehetőség, válaszolt Cheryl. Egy hétig fájdalmai voltak, és nyomasztotta a rémkép, hogy a sebei újra kinyílnak. De az öltéseket csütörtökön eltávolították, és péntekre, amikor is Malone, az FBI embereivel a városba érkezett, kezdett felengedni.
Rinkernek semmi nyoma, mondta Malone. Komor, kék kosztümben és piros nyakkendőben ült Davenport irodájában.
De elkapjuk?
Nem tudom, jegyezte meg Lucas. Nagyon leleményes, és 8-9 éve volt rá, hogy kifundálja, hogyan menekül el, ha szükséges. Lehet, hogy az államokban van, de ugyanúgy lehet Kanadában, Ausztráliában, Indiában, a Karib-szigeteken, és az ő spanyol tudásával akárhol Dél-Amerikában. Csak az Isten tudja, mennyi pénzedett össze.
De legalább sikerült félreállítanunk. Bárcsak itt lettem volna a lövöldözésnél Carmellel.
Komolyan mondja. És mégis miért?
Ha kaptam volna néhány olyan sebet, mint maga, tudja, nem túl súlyosakat, de azért olyanokat, hogy kórházi kezelésre szoruljak.
Mert már megbocsásson, de szerintem magának elment az esze, mondta Lucas.
Maga csak egy műveletlen vidéki zsaru, mondta Malone. Tudja maga, mit jelent, ha egy FBI ügynök szolgálat teljesítés közben megsérül? Főleg, ha ráadásul nő. Istenem, már előléptem volna.
Mondjuk az igazgató helyettes segédhelyettesévé, vagy valami ilyesmi.
Hát legalább, mondta Malone. Tehát, hogy van?
Hát, egész tűrhetően. Talán még egy foxtrottot is eljárnék, ha valaki sürgetné.
Érezze magát sürgetve, mondta Malone.
Hétfőn Cheryl felkereste az FBI irodát, hogy vallomást tegyen. Amikor visszatért, belehanyatlott Lucas vendégváró karosszékébe is közölte.
Épp most beszéltem Malonnal.
Tényleg? Lucas a kisebbségek egyenlő jogairól szóló jelentés vastag, kék tömegére bámult. Az 529. oldalon tartott, már alig 100 oldala volt hátra.
Ehhez képest gyerekjáték lett volna egy sziklatömböt fölgurítani a hegyre. Még mindig azt hiszi, hogy elkaphatja Rinkert?
Nem egészen értem, mi jár a fejében, mondta Cheryl. Péntek délután még fürge volt és gúnyos, mint egy igazi vezéregyéniség. Olyan összeszedett volt, tudod?
Lucas lapozott és továbbolvasott.
Ma reggel viszont egészen lazának tűnt. A haja kicsi rendezetlen volt, és egyszer még kuncogott is. A rúzsa sem volt rendesen kihúzva.
Micsoda? Nézett fel Lucas.
Viogott, mint a kislányok. Úgy nézett ki, mintha elfoxtrottozta volna valakivel az eszét.
Cheryl nyomozó, nem vagy véletlenül egy megoldandó ügy kellős közepén? Mert nekem el kell olvasnom ezt a jelentést.
Mindjárt gondoltam, mondta Cheryl.
Az a fajta békés, langyos éjszaka volt, amikor a levegő country és western dalok hangjaival telik meg, és az ember szívesen hemperek szerelmesével egy szénabogjában. Még a forgalom is csökkent, mintha az emberek otthon hagyták volna a járműveiket, hogy inkább gyalog mehessenek. Lucas lakásának környékén nyugalom volt, csak néha haladt el egy-egy autó a lakás és a Mississippi part meredéje között. A kocsi feljáróra hajtott, és rádöbbent, hogy ha másnap otthon akar reggelizni, akkor tejre és gabonapehelyre van szüksége, ugyanakkor észrevette a kis úszóövet a dereka körül, amelyet le kellett dolgoznia, és amelynek egyáltalában nem használt volna egy kiadós vacsora. Elgondolkodott, és elhatározta, hogy a feljáron hagyja az autót. Kilökte az ajtót, megfordult, hátra nyúlt a jelentésekért, és kiszállt. Észrevette, hogy felé jön. Gyorsan közeledett a garázs irányából. A sötétség és a késői időpont ellenére pontosan tudta ki ő. Azonnal felismerte az apró nőt a magasságából és a finom, táncos mozgásából. A nőt hátrányos helyzetbe hozta a közöttük álló autó. Arra számított, hogy Davenport behajt a garázsba, és csapdába kerül a Porsche és a garázs túlsó felén álló Chevy Tahoe között. Mégis készen állt, és Davenport látta, hogy felemeli pisztolyos kezét, Lucas elszántan a 45-ese után kapott, ugyanakkor az arc elé tartotta a jelentést, detonációk hangzottak fel, fények villantak az éjszakában. Lucas lebukott, miközben felemelte a jelentést, amely kirepült a kezéből, és ő a pisztoly táskájára koncentrált, de nem volt elég gyors, az első lövést vakon adta le. A golyó áthatolt a szélvédőn, Lucas közben a földre vetette magát, gurult és lőtt, félig meddig még mindig vaktában, arra törekedett, hogy lelassítsa támadóját. Újabb villanás vakította el, érezte, hogy a golyó elszakítja az öltönyét, a villanás irányába lőtt, a kocsi felé gurult, átlőtt a kocsi alatt, érezte, hogy a nő mozdul és újra tüzelt. A nő futni kezdett. Érezte, és talán hallotta is, hogy elfut, bár ebben később kételkedett, hiszen a fegyverek lövésének hangjától nem hallhatott semmit, arra felé lőtt, amerre a nő futott, és a lövedék a ház homlokzatába fúrodott. A menekülő után vetette magát, és rohant a gyönyörű, forró éjszakában. A nő feketében volt, mégis jól látta a házak ablakából kiszűrődő fényben, teljes erővel átrohant a hátsó udvaron, nagy robbajjal átrohant a bokrokon, és átvetődött a drótkerítésen. Devenport futott, ahogy csak bírt, de a mokaszin hátráltatta, az egyik cipőjét el is hagyta, miközben átugrott a kerítésen, a nő pedig futás közben hátrafordult, és két újabb lövést adott le rá, de Devenport ösztönétől hajtva elhajolt, felemelte a fegyverét, de a pisztolycső irányában egy ablakban égett a villany, így nem mert lőni, és tovább futott. A nő újabb, ezúttal magasabb kerítésen ugrott át, Lucas már alig pár méterrel volt mögötte, és akkor... A nő felrohant a ház hátsó falához támasztott létrán, lelökte maga után, és felszökkelt a háztetőre. Lucas ezúttal megkockáztatott egy lövést, de elvétette, és a nő eltűnt a tető túloldalán. Lucas megpróbálta megkerülni a házat, de átesett egy szemetes vödrön, feltápászkodott, újabb pár métert futott, és ezúttal egy fűnyíró gáncsolt el. Ismét felállt, és kirohant a fűre. A nő eltűnt. A ház tulaj az ajtóban állt, és kiabált, Lucas ráüvöltött. Hívja a zsarukat! Jelentse a lövöldözést! Hívja a 911-et! Észak felé futott tovább, vagy 100 métert, közben lerúgta a másik cipőjét is. A sarkon megtorpant, körülnézett, nyugat felé szaladt, visszafordult. Sehol senki. A nőt, mintha a föld nyelte volna el. 3 perc múlva megérkeztek a szentpóli zsaruk. Malone ismét felvette a hivatalos modorát, könnyű tweed zakót és ropogósra vasalt, elől plisszírozott blúzt viselt. Értékes információhoz jutottunk, tudjuk, hogy még az államokban van, szerintem ez azt jelenti, hogy esze ágában sincs távozni. Elkapjuk. Talán, mondta Lucas, és egy sárga sor kiemelővel játszadozott. Mióta a bűnügyi labor lecsapott a jelentésre, nem tudta, mivel elfoglalni magát. Számítok magára, mondta Malone. Elvégre maga az egyetlen, aki élve került ki a karmai közül.
Ó, ez tökéletes szívás volt, mondta Lucas. 5-ször lőttem, és egyetlen lövésem sem talált. Ő még többször húzta meg a ravaszt, mégsem talált el. Egyszer alig 1,5 méterre álltunk egymástól.
Csak nem arra panaszkodik, hogy Rinker rosszul célzott?
Hát,
ha nincs magánál az a jelentés, és nem emeli fel idejében, most egy pár golyó lenne a fejében.
Az a rohadt jelentés, dörmögte Lucas. Most persze hiányzik. 2 lövést kapott a szívébe helyettem.
Malone hátralökte a székét. Nézze, én visszamegyek Washingtonba.
Tényleg? Azt hittem, itt marad egy ideig.
Túl sok dolgom van odahaza, mondta Malone. Holnap reggel indulok.
Hát Jézusom, fakadt ki Lucas. Ha ma este ráér, mit gondol? Eljönne velem még egy foxtrotra?
Kikapcsolódott. Búcsúcsokot adott Malonnak a reptéren, óvatos volt esténként. Carmel és Clara Rinker. Remélte, hogy mindörökre kiléptek az életéből. Clara látogatása után 1 héttel Lucas az irodában ült és Dell jelentését olvasta. Egy asszony fordult hozzá a hippi barátain keresztül, azt állította, hogy család férje valójában orosz kém, egy spicli. Amikor Dell ellenőrizte, a fickó múltját csupán 1974-ig sikerült felderítenie. Egyébként egy montanai fiú nevét viselte, aki 1958-ban meghalt. Mi ilyenkor a teendő? Lucasnak fogalma sem volt. Talán a külügyminisztériummal kellene beszélnie. Megcsörent a telefon, és Lucas felvette a kagylót. Eltartott egy ideig, mire kapcsolták, mondta Rinker. Lucas azonnal felismerte jellegzetes akcentusát. Szinte érezte a ringben terjengő sült krumpli és sőrszagot.
Na ja, a bürokrácia, mondta Lucas. Jól van?
Igen, de halálra rémített. Beleállt a vállamba egy üvegszilánk, amikor eltalálta a szélvédőt.
Mit mondhatnék?
Nem állt módjában lenyomozni a hívást, nem hívhatott senkit, nem tudathatta senkivel, hogy az FBI körözési listáján az első helyen álló személlyel cseveg. A haja szála sem görbült, igaz? Kérdezte Rinker.
Nem, de tönkretette a vadi új méreg drága öltönyömet, panaszkodott Lucas. A legjobb mokaszínomról már nem is beszélve.
Ó, milyen kár! Tudja mit? Az a helyzet, hogy elvakított a pisztoly fénye. Mi volt az? Egy 45-ös?
Pontosan.
Nem láttam semmit. A garázsom melletti örök zöldek mögé bújtam el.
Boróka fenyő.
Lehet. Úgy megszokta a szemem a sötétséget, hogy amikor a pisztoly torkolat tüzének fénye felvillant, nem tehettem mást, kénytelen voltam folyamatosan lőni. Nem láttam semmit. Nem gondoltam volna, de hát még soha nem keveredtem tűzpárbajba.
Szerencséje volt. Ugye nem maga készítette oda azt a létrát?
Nem, csak Mázlin volt.
Na francba. Majdnem belepusztultam, amikor meg akartam kerülni a házat. Neki mentem egy fűnyírónak, jókora darab bört lenyúzott a sípcsontomról.
Ugyan, Lucas, ne sajnáltassa magát.
Csak azt mondom, ha arra megy, maga is neki ment volna. És akkor utolérhettem volna.
De akkor most halott lenne, ahelyett, hogy a kényelmes irodájában ücsörög.
Ne legyen olyan biztos benne, mondta Lucas fagyosan.
Pillanatnyi habozás után Rinker megkérdezte. És az FBI-os tyúk, akivel a bárban volt? Láttam a tévében.
Tényleg?
Tényleg. Azt mondta, szörnyetek vagyok.
Na és? Csak nem sértődött meg, nevetett Lucas.
Hát igen, igen. Megvolt magának?
Lucas sóhajtott. Jézusom, igen, megvolt.
Gratulálok. Láthatólag nagy szüksége volt rá.
Nagyon éles a nyelve, mondta Lucas. Nagyon kedves lány. De valójában magáról beszélgettünk. Hol a csodában van?
Maga tudja, mondta Rinker.
Nem, nem tudom.
Persze tudta. Philadelphiában. Épp most ürítettem ki a bankszéfemet. Ez volt az utolsó megálló. Gondoltam, felhívom, mivel az utamba akadt ez a nyilvános fülke.
Lucas hallotta az autók háttérzaját.
Azt akartam, hogy tudja, komolyabb bepöccentem Carmel miatt. Jó barát lehetett volna. Nekem egyetlen barátom sincs.
Nem hinném, mondta Lucas. Carmel elég rugalmasan értelmezte a barátság fogalmát. Vegyük például Hale Allent. Úgy gondolta, szerelmes belé, aztán bum, egyszerűen lepuffantotta. Vagy maga volt az?
Ő tette. De a férfi megcsalta.
Ugyan már, Clara? Amit vele művelt, az már-már az erőszakkal volt határos. A fickó képtelen volt ellenállni. Előbb-utóbb magát is megölte volna.
Jól van, mondta Rinker. Még mindig nyomoz utánam?
Ha visszajön, megölöm, ígérte Lucas.
Ha lehet. Na is, ha nem megyek vissza?
Én nem megyek maga után, de még mindig ott vannak a gyagyások.
Kik?
Az FBI. Kezelésbe veszik fafejt.
Hát remélem bevarják legalább 100 évre, mondta Rinker. Meg akart ölni.
Kicsit aggódtam miatta, mondta Lucas. Amikor felforgattuk a lakását, vért találtunk a padlón. Azt hittük, talán a mafiózó haverjai úgy döntöttek, a terhükre van.
Így volt, de meggyőztem őket az ellenkezőjéről.
Megtaláljuk őket valaha?
Kiket?
A két tweed öltönyös fickót, mondta Lucas.
Erre a kérdésre nem válaszolok.
Rendben. Nos, nem gondoltam komolyan, hogy megölték. Csak nem hittem volna, hogy visszajön. Főleg nem miattam. Azt hiszem, ez nem volt profihoz méltó.
Komolyan? A vicsitai tanácsadom szerint túlságosan célorientált vagyok. Elhatároztam, hogy most az egyszer elfeledkezem magamról, és kifejezem magamat. Egy barátért. Az ő emlékére.
Ez igazán figyelmes magától, mondta Lucas. Tudja mit?
Megint nevetett. Mit?
A temetésen 15 emberünk csak magát kereste.
Tényleg? Vagy 500 kilométerre voltam maguktól?
Azért jól esett neki. Nem akartuk elpuskázni a lehetőséget. A zsaruk előzölötték a temetőt, megpróbáltak feltűnés nélkül elrejtőzni, a tévések lefényképezték őket. A szömörcek között rejtőztek. Olyan rohadt hőség volt, majdnem hőgútát kaptam.
Minden esetre hízelgő sóhajtott. Na most mennem kell, még rengeteg dolgom van.
Merre tart? Costa Ricába? Mexikóba? Chilébe? Erre a három helyre tippelnek elsősorban.
Nem rossz, de Venezuela partvonalát is hozzávehették volna. Sok amerikai él arrafelé. Minden nagyon olcsó. Könnyű a megélhetés.
Majd megmondom nekik.
Mondja csak, most rohanok, mondta, de mielőtt letette, még hozzátette. Én vagyok a gyorsabb.
Kézzárt dolog, Szivi.
Rinker könnyű, kellemes déli kacagást hallatott, amelyet a telefonvonal kattanása szakított félbe. Ebben a pillanatban valahol Philadelphiában a körözöttek listájának szupersztárja beült jelöletlen autójába, és ismeretlen cél felé vette az útját. A gyilkos golyók úrnője. Vége.